Köszöntöm közben azokat is, akik megérkeztek. Lesz egy baby showerunk ma, úgyhogy arra is ráhangolódtunk már egy kicsit. Gyönyörűen feldíszítettétek a tegnap a termet. Már alig várom, hogy ott lent legyünk, de egyelőre még itt fent van dolgunk. Úgyhogy a következő percekben még figyeljünk Isten igére, mert hiszem, hogy az Úr akar üzenni nekünk a filadelfiai gyülekezethez írt levél tanításával, amit felolvastam a Jelenések 3-ból, 7. verstől egészen a 13. versig. Mind a 7 gyülekezetnél fontos a háttér, fontos a történelmi, földrajzi információ azért, hogy jobban megértsük a levél tartalmát. Mert az Úr Jézus kapcsolódik egy-egy kulturális dologhoz, ami éppen jellemző volt arra a városra, vagy valamilyen más köztudott dologhoz, és ezeknek a megértése segít. Tehát a város, Filadelfia, 189-ben Krisztus előtt lett alapítva, és érdekes volt, mert második Eumenész, nyilván nem mondanak ezek a nevek túl sokat, de történelmi nevek. Lidia királya alapította testvére tiszteletére, második Attalus Philadelphus tiszteletére, akit ő nagyon szeretett. Mondjuk ez egy jó dolog, ugye, testvérek szeressék egymást. De a Philadelphia szó görögből lefordítva azt jelenti, hogy testvéri szeretet. Testvéri szeretet városa. Érdekes, legalábbis én tartom érdekesnek azt, hogy ma keresztény gyülekezetek így elnevezik magukat testvér Philadelphiának. Philadelphia baptista gyülekezet, Philadelphia pünkösdi gyülekezet. De igazából eredetileg ennek a névnek semmi köze nem volt a kereszténységhez, amikor ez a város alakult. Viszont jól hangzik. Miről volt nevezetes ez a város? Két olyan név volt ráaggatva a városra abban az időben, ami úgy kifejezte a városnak a lényegét. Kis Athénnek hívták. A görög filozófia központja volt. A keleti, a római birodalom keleti részén egy ilyen tudományos, egyetemi város, mondhatjuk így, tudományos központ volt. És a másik neve pedig a kelet kapuja. Úgy értve, hogy a római birodalom keleti részének az utolsó városa. Onnantól kezdve még a rómaiak nem terjeszkedtek tovább Ázsia fele abban az időben. És híres volt ez a város arról, hogy egy völgyben helyezkedett el, és a környező dombokon szőlőt termesztettek, és nagyon híres volt a pincészete, tehát a borászata. Vergilius, a római híres költő is írt erről a borról, amit a filadelfiaiak készítettek, hogy az a borok bora volt. De ez azt is jelenti, és ez egy érdekes és fontos információ, hogy Filadelfiában volt egy templom felállítva Bacchus Isten tiszteletére, biztos mond ez a név valamit, Bacchus volt a vidámságnak, a részegségnek, a duhajságnak az istene. És ezt imádták Filadelfiában, ami azt jelentette, hogy minden utca sarkon volt egy kocsma vagy egy bár, és az emberek szerettek oda járni. És ebben a városban volt egy gyülekezet, és az Úr Jézus ennek a gyülekezetnek nem ró fel semmit, semmi rosszat. Tudjuk, hogy a 7 gyülekezet közül 2 ilyen van, az egyik a szmírnai, ahol nagyon sokat szenvedett a közösség, a másik pedig a filadelfiai. Ennek a 2 gyülekezetnek, tehát itt most a filadelfiaira figyelünk, semmi rosszat, semmi kifogás nem ró fel Jézus, amikor írja, vagy diktálja a levelét Jánoson keresztül. És meglátjuk, hogy miért. Az Úr Jézus bemutatkozása nagyon fontos üzeneteket hoz elénk. Azt olvassuk az ígében, a Filadelfiai gyülekezet angyalának írt meg, 7. vers, ezt mondja a Szent, az igaz, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Köszönöm Klaudiának, hogy azt az éneket választotta a kapukkal, a nyitott kapuval, mert erről lesz szó, tulajdonképpen a nyitott ajtók gyülekezetéről van itt szó. Az Úr Jézus bemutatkozásában ez a harmadik mondat, hogy akinél Dávid kulcsa van, nagyon beszédes. Az első kettő is, hiszen úgy mutatkozik be, hogy én vagyok a szent és az igaz. És itt a szent szó, a hagiosz, ami nem azt jelenti csupán, hogy egy a szentek közül, hanem azt jelenti, hogy egy lényegű az Istennel. Ugyanabból a matériából van. Ugyanaz a lényege neki, mint az Istennek a mennyben. Tehát a szent szól a gyülekezethez. Érdekes módon, amikor az Úr Jézus a földön járt és szolgált, akkor kik nevezték őt szentnek? Tudjátok, kik nevezték őt szentnek? Biztos emlékeztek, ha mondom, azonnal bejön. A gadarai ördöngős nevezben a démonok nevezték szentnek. Isten szentje, hagyjál békén minket. Isten szentje mutatkozik be itt a filadelfiai gyülekezetnek. Aki szent és tiszta, aki ez nem fér bűn, és az igaz, aki mindig igazat mond, aki maga az igazság megtestesülve, aki igazságában hűséges, tehát mindabban, amit mond, olyan értelemben igaz, hogy be is tartja, meg is valósul az, amit mond. Ezért minden szava igaz. És itt van ez a mondat, Dávid kulcsa, akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, senki nem zárja be, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Ez az idézet, ez egy idézet az Ószövetségből. A Jesajás könyve 22. rész 22. versében találjuk meg ugyanezt a mondatot. Így hangzik ott, Eliákim, Hilkia fia, az ő vállára teszem Dávid palotájának kulcsát, amit kinyit, nem tudja bezárni senki, és amit bezár, nem tudja kinyitni senki. És átjön ez a mondat ide. Mit keres itt ez a mondat? Mit jelent? Eliákim Ezékiás királynak volt a személyi titkára. A király nevében járt el, és a király tekintélyével. Azzal volt megbízva, hogy ő rendezze a királynak a napi programját, és csak Eliákimon keresztül juthatott be bárki a királyhoz meghallgatásra, akit ő nem engedett be, az nem mehetett be. Ilyen hatalma volt, és ilyen tekintélye volt Eliákimnak. És hozza ezt a képet, amelyet ismertek, az akkori Ószövetséget ismerő emberek, hozza ezt a képet János Jézus megbízásából, és beteszi ide ebbe a levélbe, és Jézus bemutatkozása így hangzik, hogy akinél Dávid kulcsa van, és amit kinyit, ki lesz nyitva, nem zárja be senki, és amit bezár, senki nem nyitja ki. Mit jelent ez? A hatalom és a tekintély kulcsa a Dávid kulcsa. Ezt jelenti a Dávid kulcsa. És Jézus azt mondja, hogy a hatalom és a tekintély kulcsa nálam van. Ha emlékeztek, az első részben, Jelenések könyvében úgy mutatkozik be Jézus, aki halott volt, de ímé él örökkön örökké, és nálam vannak a pokolnak és a halálnak kulcsai. Nálam van minden tekintély a szellemi világban, amit kinyitok, ki van nyitva, amit bezárok, be van zárva. Én döntök arról, hogy milyen ajtók nyílnak ki, milyen ajtók zárulnak be egy ember életében, egy gyülekezet életében, egy egész nemzet életében, és ez a tekintély nálam van, senki nem veheti el tőlem. Tehát az Úr Jézus így mutatkozik be a filadelfiai gyülekezetnek, hogy nálam van a tekintély és a hatalom kulcsa. És folytatja is a mondatot, ímé nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki sem zárhat be, mert bár kevés erőd van, mégis megtartott az én igémet. Egy nyitott ajtót adtam eléd, amit senki sem zárhat be. Háromféle értelmezése van ennek a nyitott ajtónak. Az első nyitott ajtó az az üdvösségnek az ajtaja, a megváltásnak az ajtaja. Az Úr Jézus egyedül az, aki megnyitja ezt az ajtót. Én vagyok az út, az igazság és az élet, János 14:6, senki sem mehet be az Atyához, csak én általam. Senki sem juthat az Istenhez, senki sem juthat a mennyországba, de én általam igen, rajtam kívül senki. Tehát Jézus az a nyitott ajtó, ha úgy tetszik, ő nyitotta ki az ajtót, az ő kereszt halála és feltámadása által, és ez az ajtó nyitva van azok számára, akik élünk, akik halljuk az evangéliumot. De ugyanakkor fontos megjegyezni azt, hogy senkit nem tuszkol be Jézus azon az ajtón erővel. Az csak egy nyitott ajtó, amin beléphetsz, vagy amin nem akarsz belépni. És itt van az embernek a szabad akarati döntése ezen a ponton, amikor meghallja az evangéliumot, a jó hírt, hogy van egy nyitott ajtó, és nem kell a halálban élnem. Nem kell a magam világában, a magam terheit hordozni egyedül, hanem van lehetőségem belépni ezen az ajtón, és ott lehullnak a terhek, és ott megnyerem a bocsánatát az Istennek, és békességet a szívemnek, és egy új távlat nyílik ki az ajtón túl, a küszöbön túl, ami a mennyország távlata. Nos, amikor valaki ezzel szembesül, akkor eldöntheti, hogy elfogadja, vagy nem. És én mindenkit bátorítok arra, aki még nem fogadta el, hogy tegye meg ezt a lépést, mert ez az egyik legfontosabb lépés az életünkben. A nyitott ajtó még nyitva van, aztán lassan bezárul. Jelenleg nyitva van. Ez a kegyelem ideje. Hálás vagyok az Úrnak azért, mert ma reggel itt sokan vagyunk, vagy többnyire azok vagyunk, akik átléptünk ezen az ajtón, és tudjátok, értitek, hogy miről beszélek. Az üdvösség ajtaja van nyitva. Így volt nyitva az üdvösség ajtaja a filadelfiai gyülekezet számára is. De egy másik ajtóról is van ott szó, hiszen kiderül a szöveg környezetből. Másik értelemben is van szó a nyitott ajtóról, mégpedig abban az értelemben, hogy a gyülekezetnek volt egy nyitott ajtója a város felé, amelyben élt. Nyitott ajtaja volt a részegek felé, a társadalom lecsúszottjai felé, mert ott lehetett őket találni mindenütt. Pláne, amikor nagy ünnepélyek voltak. És lehetett feléjük szolgálni az evangéliummal. Ez egy nyitott ajtó. És nyitott ajtajuk volt a filozófusok felé is, a tudósok felé is, a városban szolgálhattak feléjük. Nyitott ajtajuk volt. És azt mondja az Úr, hogy én ezt az ajtót megnyitottam nektek, tessék, végezzétek a szolgálatot. Nyitott ajtajuk volt a vallásos réteg felé is, mert volt egy jelentős zsidó közösség a városban, amelyről beszél itt a levél. És az a zsidó közösség úgy gondolta magáról, hogy ők a választott nép. De azt mondja az Úr nekik, a filadelfiai gyülekezetnek, akik őt követték, akik őt szerették, hogy menjetek hozzájuk, mert adtam nektek közülük olyanokat, akik majd megértik, hogy én szerettelek téged, és te vagy a választott, nem ők. És ezek le fognak borulni előtted, és elismerik a te kiválasztottságodat, és meg fognak alázkodni. Mások meg nem, de egy nyitott ajtó van feléjük, szolgálhatsz feléjük, egy másik felekezet. Érdekes, hogy mi ma már úgy gondolkodunk erről, hogy maradjunk a saját felekezetünkben, és ne próbáljunk elhalászni embereket más felekezetekből, mert az nem etikus, nem szép. A filadelfiai gyülekezetnek azt mondja az Úr, hogy van ott egy vallásos felekezet a környezetetekben, akik ugyanazt az egyistent imádják, akit ti. Menjetek el hozzájuk, és beszéltek velük arról, hogy ki az igaz, ki a szent, kinél van Dávid kulcsa, az üdvösség útja. Hogy megértsék, hát ha közülük valaki dönt, és belép az üdvösség ajtaján. És a másik ajtó, amiről beszélhetünk itt a nyitott ajtók kapcsán, az az oltalomnak és a megmentésnek az ajtaja. Mert azt olvassuk itt az ígében, hogy mivel megtartottad állhatatosságra intő beszédemet, én is megtartalak téged a kísértés órájában, amely el fog jönni az egész világra, hogy megkísértse azokat, akik a földön laknak. Lesz egy idő, mondja az Úr Jézus, figyelmeztetve a filadelfiai gyülekezetet, hogy egy nagy kísértés, itt a szó próbát is jelent. Tehát a görögben nagyon lehet variálni ennek a szónak a jelentését. Kísértés az egy dolog, a próba másik dolog. A megpróbáltatás az a szenvedéseken való keresztül menetele valakinek. Inkább erről van itt szó. Lesz egy nagyon nagy megpróbáltatás a Földön. Nem tudjuk, hogy a Szentíró mire értette egy következő üldözés, amit a rómaiak nagyon szerettek csinálni a keresztények ellen, vagy pedig az utolsó időkről beszél. Azt hiszem, mi már az utolsó időket értjük ez alatt, amikor megnövekszik a nyomás a keresztények életén. De azt mondja az Úr Jézus, hogy mivel megtartottad az én beszédemet, én megmentelek, kimentelek a próbák elől majd. Ez a nyitott ajtó a kimenekedés ajtaja. Nyitott ajtó. Megszabadulni a próbák elől, megmenekülni a nyomorúságtól, azért, mert megtartottad az én beszédemet. Azért, mert hűséges voltál hozzám. Azért, mert bár kevés erőd van, mégis figyeltél rám. Egyébként nagyon fontos ez is, ez a mondat, hogy bár kevés erőd van. Ez arra utal, hogy a filadelfiai gyülekezetben volt egy helyes önismeret. Tudták, hogy nem ők az erősek, ma már hallottuk ezt, nem ők az erősek, hanem az Isten az erős. Nekem kevés az erőm, de az, akiben bízok és akit követek, neki minden hatalma megvan arra, hogy megmentsen, minden hatalma megvan arra, hogy velem legyen, mikor átlépek azokon a nyitott ajtókon és szolgálok mások felé. És ezért bízok benne. Nem baj, ha erőtlenek vagyunk. Nem baj, ha értjük, hogy erőtlenek vagyunk. De Isten használni akar az erőtlenségünkben, mert az ő ereje a lényeg, nem a miénk. Nem a mi képességeink juttatnak minket előre a szolgálatban és a követésben, hanem az ő ereje. Ezért Pál apostol is azt mondja, hogy dicsekszem az erőtlenségeimmel. Amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős. És mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nem azt mondja, hogy mindenre van erőm én magamban, mert bízom magamban. Annyit halljuk ezt manapság, hogy bízzál magadban. Nem mondanám ezt. Megcsalnak az érzéseim, megcsal a fizikai erőm, megcsalnak a képességeim. Nem azt mondom, hogy bíz magadban. Azt mondom, hogy bíz abban, akinél minden hatalom megvan, és aki szeret téged. Ő benne bíz. Még akkor is, hogyha erőtlen vagy. Az ő ereje visz előre. A sikerekben is, a fizikai életben is, a lelki életben is. Bíz benne. Nyitott ajtó tehát. Nyitott ajtó az üdvösségre, nyitott ajtó a szolgálatra, nyitott ajtó a kimenekedésre. Arra gondoltam, vagy gondolkoztam ezen, lassan befejezem, hogy milyen nyitott ajtót adott nekünk, a chicagói gyülekezetnek az Úr a szolgálatra. Mert az üdvösség nyitott ajtaját nyitva tartja mind a mai napig nekünk. És még be lehet lépni. És hívok is mindenkit, hogy aki még nem lépett be, hogy tegye meg ezt a lépést. De van egy nyitott ajtónk, amellyel szolgálunk és megérinthetünk másokat. És eszembe jut az ifjúsági találkozó. Volt itt vagy 130-150 ember, nem tudom hány volt. Azon a hétvégén, a mi kevés szolgálatunkkal, amivel tudtunk szolgálni azok felé, a fiatalok felé, akik itt voltak, Isten egy ajtót nyitott nekünk a szolgálatra. És hiszem, hogy sok szív megérett érintve az ige által, Isten lelke által akkor. Kaptunk egy nyitott ajtót, és beléptünk rajta, bár félve léptünk be rajta, mégis jól tettük, hogy beléptünk, és Isten megáldott minket. Kevés erőd van, de megtartottad az én beszédemet. Ez jut eszembe, amikor erre gondolok. Kevés volt az erőnk, de megtartottuk azt, amit meg tudtunk tartani, amire indított Isten, és valami csodálatos történt itt közöttünk. És ez erre rá lehet csodálkozni, hogy ez Isten munkája volt, testvéreim. Nyitott ajtót kaptunk. És nyitott ajtónk van befogadni és szolgálni azok felé, akik kijönnek ebbe az országba valahonnan, Európából, Magyarországról, Erdélyből, és tudunk feléjük is szolgálni. A szeretettel, amit Isten adott nekünk, meg tudjuk őket érinteni. Nyitott ajtó. Használjuk ki az összes nyitott ajtót, amit Isten kinyit nekünk. És nyilván nem csak mint gyülekezet kell erre gondoljunk, hanem mint egyén. Kint vagyunk minden nap a világban, dolgozunk, ott vagyunk az emberek között. Amikor látsz egy szomorú arcot a munkatársai között, valakinek a megjelenésén látszik, hogy valami nem stimmel, az fog fel úgy, hogy az egy nyitott ajtó arra, hogy oda menj hozzá, és bátorítsd, akár egy ígével, ha olyan kapcsolatban vagytok, és tudja, hogy hívő vagy, akár egy mosolyal, egy jó szóval, vagy felajánlva a segítségedet, az egy nyitott ajtó lehet arra, hogy az az ember végül belépjen Isten országába. Nyitott ajtók vannak előttünk. És még egy utolsó gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni, ez pedig a levélnek a vége, aki győz, itt ígéret hangzik el. Aki győz, azt oszloppá teszem az én Istenem templomában, és ott marad örökké, felírom rá az én Istenem nevét, és az én Istenem városának, az Új Jeruzsálemnek a nevét, amely a mennyből száll alá, és az én Istenemtől, és az én új nevemet. Csomó név. És az oszlop. Aki győz, oszloppá teszem Isten házában. Tudjátok, hogy az ókorban a görögök kezdték el ezt az oszlopos architekturális struktúrát kialakítani, kitalálták és kifejlesztették nagyon magas szintre. És az oszlop volt az épület legdrágább része. És amikor egy nagy épületet terveztek, és sok oszlop kellett hozzá, tartó oszlop, akkor minden oszlophoz kerestek egy szponzort. A város gazdagjai közül nyilván kerestek egy szponzort. És az a szponzor, aki vállalt egy oszlopot abban az épületben, annak felírták a nevét az oszlopra. Hogy azt ő vállalta. Az az ő oszlopa abban az épületben. És veszi Jézus ezt a képet, amit mindenki ismert az ókori görög és római kultúrában, és ide hozza a filadelfiaiak elé, és azt mondja, hogy én így gondolok rátok, hogy aki győz, aki mindvégig így kitart velem, mint ahogy ti eddig is kitartottatok és vállaltátok az én nevemet, oszloppá teszlek az én Istenem házába benneteket, és az Istennek a nevét írom rátok, és az én nevemet, és az Új Jeruzsálemnek a nevét. Három nevet. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy azoknak a neve kerül fel rád, mint tartóoszlopra Isten házába, akik fizettek érted. Akik fizettek érted. És hát ki fizetett értünk, testvéreim? Őt ünnepeljük az úrvacsorában ma reggel. Jézus Krisztus fizetett értünk. És azt mondja, hogy ó, aki győz, felírom a nevemet az életére. Olyan lesz, mint egy oszlop Isten házában, ott lesz örökké az Istennel, az Isten jelenlétében, és az én nevem fogja díszíteni azt az oszlopot. Nos, ez egy ígéret, egy kép, ami azt üzeni nekünk, hogy nagy tisztességben részesül az, aki szereti őt és szolgálja őt, aki belépett azokon a nyitott ajtókon, amiket ő kinyitott. Legyünk és váljunk oszlopokká Isten templomában mindnyájan. Amen. Hajtsuk meg fejünket imádságra, és picit legyünk csendben az Úr előtt, és engedjük, hogy a Szentlélek munkálkodjon az ige gondolataink keresztül bennünk. És ha van itt valaki közöttünk, aki szeretne most belépni ezen az ajtón, ami az üdvösség ajtaja, mert érzi Isten hívását. Tegye meg! Tegye meg! Egy csöndes imában elmondhatod, hogy Uram, Úr Jézus, köszönöm, hogy meghaltál, értem a kereszten, és köszönöm, hogy meghívsz engem is, hogy belépjek azon az ajtón. És én szeretném ezt tenni. Kérlek, fogadj el engem is, amint vagyok. Ezt elmondhatod egy csendes imában. Ez a te imád. Ez a te kérésed. Ez a te döntésed. És figyeld meg, hogy Isten mit fog tenni az életedben azután. Mert valami csodálatos változás következik. Köszönjük, Urunk, azt, hogy te munkálkodsz mai napig. Az evangélium ma is Isten hatalma az emberek üdvösségére, ma is még nyitva van az ajtó, aminek a bezárása a te hatalmadban van. Kérünk, Úr Jézus, hogy segíts meg valamennyiünket belépni ezen az ajtón, mi nem tettük meg. Csak már megtettük, segíts meg, hogy szolgáljunk neked azokon a nyitott ajtókon keresztül, amiket te hozol elénk. És köszönjük, Urunk, hogy meg van ígérve számunkra az oltalom ajtaja, a kimenekedés ajtaja is. Te látod, hogy mennyi kísértés és próba van ezekben az utolsó időkben. Mennyi érint minket ezekből. Kérünk, hogy védj meg minket, őrizd meg minket, tarts meg minket. Kérjük mindezt az Úr Jézus nevében. Amen. Amen. Énekelni fogunk közösen, és aztán úrvacsorázni fogunk.